Katona Csabával beszélgetünk, tehát május 1 kapcsán virsliről, sörről még nem, de még most jön a sör része ennek az ünnepnek, de alapvetően a virsli történetéről beszéltünk eddig. Mi volt a lényeg akkor?
Végülis a következő, hogy ez a bizonyos Bécsben frankfurtinak nevezett Wiener Würstchen, ez 1855-ben, ha nem csak az emlékezetem, a párizsi világkiállításon nagy sikert aratott, és Chicago 1893 pont ezt produkálta, az, amiről az előbb beszéltél. És ugye az a nagy létszámban jelenlevő német, részben látogató, részben kivándorló valóban népszerűvé tudta ezt tenni. Ez más kérdés, hogy ma már az Egyesült Államok ikonikus ételeként gondolunk ugye a hotdogra. Ismerjük a magyarországi verzióját, ami megjelent itt a 80-as években.
Hát ez nagyon jó, ezt nem szabad kihagyni, ugye, aminek köze nem volt az eredetihez. Ezek a félbevágott óriás kiflik, amik ki voltak égetve ezzel a speciális készülékkel, amit lehetett ugye még kapni, hogy otthon is el tud készíteni, és ugye abba szépen belecsúsztatva volt a virsli.
Hát én a déli pályaudvartól nem messze nőttem föl, és amikor ott a aluljáróban, ott a pályaudvar alatt megnyílt a első hotdogos meg hamburgeres, akkor az valami félelmetes, hogy mekkora tömeget vonzott oda. És hát ott volt az a klasszik hamburger is, az édes buciban, a hatalmas salátalevéllel, a hatalmas adag savanyú káposztával, csalamádéval.
Csalamádéval, tehát, az nagyon fontos, igen.
Újra értelmeztük a hamburger meg a hotdog fogalmát, de hát tudjuk azt, hogy hungarikumokkal láttuk el a világot számos módon, ez is egy ezek közül.
A sörről nem beszéltünk még, de szerintem arról is kell. Én azt találtam ki, hogy hozzuk be azt a nagyon jópofa fogalmat, amit lehet, hogy sokan nem tudják, hogy ez a sörrel kapcsolatos. Ha már a munka ünnepéről van szó, és május 1-ről, akkor a léhűtőket. Hogy ez hogy lehet az, hogy ebből egy ilyen pejoratív valami lett, ami nagyon komoly munka volt egyébként.
Hát amíg szükség volt rájuk abban a formában, addig igen, utána meg már nem, és akkor úgy jártak, mint a sóhivatal, amire már szintén nem volt szükség egy idő után. Ugye a sör főzése során nagy jelentősége van annak, hogy a lehető leghamarabb lehűljön a sörlé, ez pedig modern technológia híján úgy lehetett megoldani, hogy a hatalmas érlelő edényben, amit egyébként lágernek hívtak, innen a lágersör elnevezés, de bárhogy is hívták, ez igazából mindegy. Szóval ezt különféle emberek kevergették azzal a céllal, hogy a keverés által a lehető leggyorsabban lehűtsék a sörlevet. Ilyen értelemben tehát a léhűtő egy hasznos munka volt egészen addig, amíg ezt már nem lehetett gépesítve megoldani. Innentől kezdve a léhűtőkre mérsékelten volt szükség, és innen jön ez a pejoratív értelmezésnek az eredete, hogy hát a léhűtő az ember, akinek a munkájára nincsen szükség, nyersebben fogalmazva nem is dolgozik.
Hogyan lehet jellemezni a szocialista söriparnak a nagy központjait? Ott volt Pécs a szalonnal, szalonsörrel, ott volt Kőbánya, Kőbányaival.
Nagykanizsa.
Nagykanizsa, Martin, így van.
Komárom. Hát viszonylag egyszerűen. A következő a helyzet, hogy a 20. század az nem volt egy sikertörténet, legalábbis tartósan biztosan nem a magyar sör szempontjából, hiszen gondoljunk bele, hogy az első világháború után a centralizált, a Budapestre fókuszáló magyar söripar szempontjából azt jelentette Trianon, hogy a fogyasztópiac kétharmadát lecsatolták. Nem ez volt nyilván a legnagyobb csapás, félreértés ne essék, de volt egy olyan 80-90 főzde és gyár, és ebből az öt legnagyobb budapesti az valamivel kevesebb, mint a kétharmadát látta el az országnak. És akkor újra kellett gondolni mindent. Újra gondoltak mindent, jött a világgazdasági válság, újra gondoltak mindent, jött a második világháború, újra gondoltak mindent, jött az államosítás, és itt jutunk el a szocialista söriparig, aminek a lényege, hogy a kis főzdéket természetesen megszüntették, a nagy gyárakat államosították, adott esetben egyesítették is őket, így jött létre a kőbányai sörgyárak, hiszen ott több gyárról beszélünk, és amikor egy olyan országban vagyunk, amelyik egy vesztes világháború után jóvátételi kötelezettségekkel terhelt, a valódi piaci viszonyok nincsenek, a kapitalizmusok a csíráját sem lehet megtalálni, akkor természetesen ebbe a talán még hiánygazdaságnak is nevezhető időszakban milyen italra volt szükség? Egy olcsó, mindenki által könnyen megvásárolható, és ebből következően nem túl minőségi italra. Ráadásul a gyárak nem voltak piaci versenyre kényszerítve, mert hát ugye a tulajdonos mindenhol ugyanaz volt, állambácsi. Ez azt jelentette, hogy a 70-es években, ha jól emlékszem, még egy Tröszben is egyesítették őket, ez talán 82-ig állt fönn ez az állapot, de hogy nem volt valódi piaci verseny, az biztos, ebből következően igazán minőségi sört Magyarországon ebben az időszakban mai fogalmaink szerint nem lehetett kapni.
Hát jó, mondjuk visszagondolva, nyilván mi a végét kóstoltuk csak meg ennek már, de azért nem voltak ezek rossz italok, csak hát azóta ugye megtapasztalta az ember, mert világot is látott, meg nyilván Magyarországra is megérkeztek a valódi sörök, hogy mi a különbség a kettő között.
Én azt gondolom, hogy ennek két oldala van. Az egyik, amit említesz, hogy azért a vége felé tényleg volt már egy minőségi javulás, ezt ne felejtsük el. Tehát valószínűleg az 50-es, 60-as évek söreit nehéz lenne összehasonlítani mondjuk a 80-as évek söreivel. A másik viszont egyébként, hogy valóban, hogy a átlag magyar fogyasztónak egyszerűen nem volt összehasonlítási alapja, de hogy azért voltak minőségi különbségek, az azért mutatja, hogy még a 70-es években is kivándorult a jó magyar ember Csehszlovákiába, így hívták akkor azt a szép államot, Prágába, meg egyéb helyekre sörözni, mert hogy ott valahogy jobban itt lett ez a nedű.
Térjünk vissza a hotdoghoz, már csak a legvégére az jutott eszembe, hogy érdekes kis adalékok, hogy az első hotdog stand New Yorkban 1867-ben nyílt, Charles Feltman nevű német hentes. És egyébként a három legnagyobb hotdog fogyasztó város New York, Los Angeles és Baltimore, ahol csak New Yorkban körülbelül 120 millió dollár értékben fogy évente hotdog, és nagyon érdekes és jópofa adalék, hogy a gasztronómia, csúcs gasztronómia hazájában, Franciaországban ez hogy csapódott le? Ugye a második világháború után, amikor az amerikai katonák nagyon sokan voltak Európában sok helyen állomásozni, akkor meghonosították azokat a street foodokat újra, amiket ők egyébként kint a saját hazájukban nagyon szerettek. És a David Letterman showban volt egyszer Gerard Depardieu, akivel beszélgettek, és kérdezte tőle a Letterman, hogy ő milyen ételeket szeret, mi, ami nagyon különleges neki. És hát mondta ugye a különleges ételeket, azt mondta, amit igazán szeret gyerekkora óta, az a hotdog. És nagyon meglepődött a Letterman, és kérdezte tőle, hogy miért. És azt mondta, hogy hát ugye egy franciának mindenféle kulináris élvezetekben nő fel, és van egy csomó minden, amit szeret, de hát ott volt ez a nagyon misztikus dolog, ez a hotdog, hogy nem lehet tudni, miből készült, hogy mi van benne. És hát ugye ez egy azért egy érdekes dolog, hogy mekkora kört írt le ez a kis kolbászka, amíg eljutott Frankfurtból Amerikába, és utána vissza így bele tudta lopni magát egy ilyen gasztrobubusnak a szívébe, mint Depardieu.
Hát akkor egy szójátékot még hadd tegyek ehhez hozzá, nem olyan régen a Ferdinánd Monarchia Csesőrházba a kezembe került egy Békés Csabai kétnyelvű szakáskönyv, nemrég adták ki, ugye természetesen szlovák, illetve magyar nyelven, és ugye tudjuk, hogy régen a Magyarországon a szlovákokat tótnak nevezték, ma már ezt nem használjuk, mert sértőnek, bántónak érzik. Ugyanakkor azonban kellő önreflexióval ebben a szakáskönyvben felfedeztem egy olyan ételt, hogy a jóféle csabai kolbász van betöltve a buciba, és a következő nevet adták neki, tóddog.
Hát, kérem szépen. Hát megpróbáltunk egy picit a sörre és a virslire, főleg a virslire, megkeresni ennek történetét, erről beszélni május 1 kapcsán, és a majális és a munka ünnepe kapcsán Katona Csabával. Reméljük, hogy tetszett. Hogyha kérdés van, akkor borravaló@gmail.com, illetve meg lehet hallgatni ezt az adást a borravaló.hu-n majd podcast formájában. Írjatok nekünk, ott megtalálható, ott is megtalálható az elérhetőségünk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Én köszönöm a figyelmet, és akkor ilyen május elsőjének szó is dolog köszöntse.